Luka, Petro István vagyok, üdvözöllek új csatornámon. Remélem mindent jól beállítottam, ez egy kicsit hosszabb műsor lesz, nem nagy kedvem lenne újra felvenni. Hát remélem minden logót meg ilyesmit normálisan előkészítettem, itt elég sokat melóztam az előbb rajta. Oké, akkor ezeken a cégeken fogunk végigmenni, nem sokára a sorrendet is elmondom nektek, azért fogom majd a sorrendet mondani, inkább nem pedig ezt a címoldalt, hogy aki audióba hallgatja meg, az is tudja, hogy miről lesz szó. Természetesen felelősségkizárás. Én csak egy amatőr befektető vagyok, ez az én amatőr véleményem, nem tanácsadás, a műsorban használt szoftverekre én fizettem elő, ha szponzoráció lenne, kiemelném, a te pénzedért te vagy a felelős, nekem semmilyen érdekem nem fűződik a te befektetéseidhez. De kérlek, tőlem függetlenül csináld, ez az egész, ahogy szoktam mondani, olyan, mint hogy csak egy haverral beszélgetnél így a befektetésekről, semmi egyebet nem jelent. Oké, gyógyszeripari cégek, remélem mondtam, hogy az elején. Szóval elég sok gyógyszeripari céget hoztam most nektek. Van ez az oldal, én ezt szeretem, companiesmarketcap.com. Itt lehet kategóriák szerint szűrni, elég sok kategória van, iparágok. Majd én, nekem az a tervem, hogy amikor csinálunk ilyen részvény betekintős videót, akkor ezek közül válogatok ki majd így cuccokat. Ezúttal a Pharma Companies-re nyomtam. Sorrend az lesz, nem mindegyiknek találtam ticker szimbolját. Most így lehet, hogy hirtelen nem fogom tudni nektek megmondani, de például ezt a CSL helyett valami építőipari céget találtam talán, meg ilyes jellegű dolgok, szóval nem mindegyiknek találtam meg így a tickerét a Fastgraphs-ban. Illetve az ilyen erőteljesen távol-keleti cégű a nevű cégeknek nem találtam, illetve nem is kerestem be valami szintén. Itt a Bayerig húztam meg a határt. Úgyhogy itt van a Fastgraphs-ban a portfólió, amit így összeraktam így ezekből a cégekből, ez az elméleti portfólió. Sorrend akkor, ahogy haladunk majd, az AbbVie lesz, aztán Amgen, aztán AstraZeneca, aztán Bayer AG, aztán Bristol Myers Squibb, aztán CVS Health. Furcsa volt nekem, hogy a farmáknak közt ezt is felhozta. Én azt gondoltam, hogy gyógyszertárak azok másik irány, de nem tudom, van-e ilyen iparáguk nekik, úgyhogy mi csak a pénzügyi adatokat fogjuk megnézni, nagyon így az internetes oldalakra most az úttal nem fogok kimenni. Szerintem a termékeket megnézni ilyesmi, nem tudom, hogyha esetleg van kedved, kommentbe írd meg nekem, hogy őnekik van-e olyan termékük, ami ilyen gyógyszeripari termék, vagy pedig ők csak idézőjelben csak ilyen, mint a Walgreens, hogy ilyen kereskedelmi cégekkel rendelkeznek, na mindegy. Akkor Gilead Sciences, GSK, Johnson & Johnson, Lilly, Eli & Co, Merck & Co, Moderna, Novo Nordisk, AS, Novartis RG, Pfizer, Regeneron, vagy hogy kell kérteni, Pharma, Uticas, Roche, vagy Roche, nem tudom pontosan, hogy kell kérteni, ez szégyenben pont az egyik haverom az náluk dolgozik, aztán múltkor kijavított, hogy kell kiejteni, és akkor is rosszul ejtettem ki, úgyhogy bocsász így előre is. Sanofi, Vertex, Pharmaceuticals és Zoet is. Ezek lesznek így sorrendben. Nem hiszem, hogy fogok csinálni ilyen időbélyegzőket így a videóhoz, hogy mikor miről beszélünk, mert nekem ahhoz még egyszer át kéne néznem a teljes videót, és az még egyszer ennyi idő, plusz még az, hogy megállítgatom, felírogatom, beírogatom, az szerintem még körülbelül majdnem megháromszorozza nekem egy videó elkészítésének az idejét. Így is egy egységnyi elkészítési idő legalább az, hogy összeraktam így ezt a listát, meg a bélyegképet, meg minden ilyesmi. Egy egységnyi az, hogy felveszem, végigbeszélem, és még két egységnyi időt eltölteni arra, hogy még időbélyegzőket is tegyek rá. Ne haragudjatok, én nem hiszem, hogy ennyi energiát belefektetek, nekem ez így nem igazán hozza ki a matek, a dolgot. Úgyhogy időbélyegzék nélkül is belevágunk a témába. Elugró ablakok engedélyezése. Oké, ahogy szoktuk, operatív earnings-ek szerint megyünk végig. AbbVie az, ha jól emlékszem, valamelyik cégcsoportból ki spawnolt, vagy hogy kell mondani, kivált, és azért van az, hogy nincsen csak 2013-ig pénzügyi adataik. Azóta azért az osztalékát szépen növeli. Itt az AbbVie-nél nekem is volt régen, azért ők egy kicsit jobban képbe vele, én valahol itt vettem, de nem akarok hülyeséget mondani, de aztán itt el is adtam valahol, mert én azt láttam, hogy lesz majd beszakarás nyereség szempontjából a cégnél. Ja igen, a gyógyszeripari cégeknél még azt akarnám kiemelni, hogy az olyan cégeknél, ahol én is sejtem azt, hogy még te van az, hogy csak a Covid emelte meg a nyereségeket, a Covid elleni vakcinára emelte meg a nyereségeket, azt külön kiemelem, de mint tudjátok, én is egy amatőr befektető vagyok, úgyhogy lehet, hogy nem mindegyiknél lesz nekem ez így képbe. Bármilyen ilyen hasznos információt tudtok így ezekről a gyógyszergyártó cégekről, én nagyon szívesen veszem, hogy a kommentbe ezeket leírkátok, megosztjátok, kiegészítetek, vagy kijavítjátok az én hülyeségeimet, mert simán lehet benne olyan is. Úgyhogy már külön, ahol tudom, én azt kiemelem azért, hogy szerintem ott inkább csak azért van a kiugrás, mondjuk nyereség szempontjából a Covid vakcinák miatt volt, de az nem fenntartható hosszú távon nézve, úgyhogy erről majd szeretnék, ha tudok, akkor kiemelem ezeket a dolgokat. Oké, Ebbinél azért eléggé emelkedik a nyeresége, évente 10%-ot, 11%-ot, az nagyon-nagyon szép, 4% körül osztaléka, az is tök jó. Amúgy 10-es PE-ért, 11-es PRIS, 11-es PE érték, az is tök jó lenne. Egyetlen egy dolog lesz, hogy lejár azt hiszem USA-ba patent, hogy hívják ezt a szabadalma valami nagyon fontos gyógyszerének, és emiatt elég jelentős nyereség visszaesésre számítanak az előrejelzések. Én ezért adtam el annak idén, mert eléggé felment az árfolyama, ott húzogattam be magamnak a vonalakat, hogy mennyi nyereségre számíthatok annak idén, és nem jól adta ki a matek, így eladtam és vettem helyette másikat. Azt hiszem akkor váltottam Bristol Myers-re, de nem akarok hülyeséget mondani így utólag. De a régi videókban, ha gondolod, megnézheted. Most viszont, ha az előrejelzések jók lesznek, 8,7% total return potenciál évente, nem egy nagy total return potenciál, ez dollárban nézve. Bocs, a riasztóért majd még egyszer valószínűleg meg fog szólalni. Szóval nem egy nagy total return potenciál. Én emiatt nem szívesen venném ezt a céget jelenleg sem, el nem adnám, hogyha most lenne nekem, azért ez a 4% osztalék ez nem rossz, és lehet, hogy ettől kevésbé fognak visszaesni a nyereségek, bár az is lehet, hogy ettől jobban esnek vissza a nyereségek, ezt így nem tudom egy előre megmondani. Ha lenne most nekem, nem biztos, hogy eladnám, de venni most jelenleg én úgy gondolom, hogy nem vennék belőle, aztán ahogy érzitek, javítsatok ki nyugodtan. Épp ezért fontos, hogy mindenki a saját befektetés döntését hozza meg. Ha meg nem akarsz, mert volt olyan kérdés is, hogy egyedi részvény kiválasztásával nem szívesen akarna foglalkozni az illető, most akar belevágni a dolgokba, hogy ez így neki egy kicsit úgy nem annyira adja. Semmi gond, hogy hívják, tök jók az ingatlan befektetések is, azokat is biztos van, aki ahhoz ért, és azt szereti, és azt csinálja. Van is olyan ismerősöm, akik ebben utaznak, ők ezt szeretik, őnekik ez a hajrá. Az is tök jó lehet, hogyha valaki azt érti, és azt szereti, és azt csinálja, és érti, hogy mikor, hol kell venni, meg ilyesmi, jellegű, mit kell felújítani, meg ilyenek. Én ahhoz nem értek. Másik pedig, ami talán a legegyszerűbb ezek közül, ja, az állampapírokba is, hogyha valaki állampapírt akar venni, az is egy... Én régen azt mondtam, hogy nem annyira frankó dolog, mert nagyon alacsony kamatot fizetett, és a forint sokkal jobban romlott attól. Most viszont a forint egy kicsit... Hát nem tudom, hogy most mi van vele, de például, aki tavaly november volt olyan kommentelő, aki tavaly november környékén úgy érezte, hogy lecsesztem miatta, inkább volt olyan, aki betámadott engem, hogy minek szórakozok a részvényekkel, és mert hogy a állampapírok mindent visznek, én akkor nem láttam ezt a nagy forint erősödést így előre, ilyen szempontból tévedtem, hogyha valaki az állampapírokat szereti, akkor az is egy tök jó opció lehet, ott az arózással, meg ilyesével nem kell foglalkoznia, vagy még TBS számlán S&P 500 index követő ETF-ek vásárlása, mondjuk osztalék visszaforgató, az is egy tök jó alternatíva lehet, hogyha akarsz mondjuk KBC-nél, vagy az RC-nél, vagy akárhol ilyen TBS számlát nyitni, ott megkérdezed, hogy milyen ilyen S&P 500 osztalék visszaforgató ETF-et lehet venni, milyen, hogyan lehet dollárra váltani, ilyesmén ezeket nem vágom, akkor milyen költségekkel, itt a költségek a fontosak, meg milyen számlavezetési költség van, meg ilyen jellegű dolgok, akkor egy ilyen TBS számlán akár az is jó lehet. Na, de vissza a videó témájához. Amgen, nekem régebben volt, valahol itt vettem, aztán el is adtam. Jelenleg nem tűnik rossz áradásba, 8,2%-os nyereségpotenciál évente, ami nem egy akkora nagy, a 3,46-os osztályok nem egy akkora nagy, viszont a 12% évenkénti növekedés, ami általában volt a múltban, az nagyon szép. Most előrejelzések kicsit kevesebben mutatnak, 3,9%-os, jelenleg én nem venném, de nem tűnik rossz vételnek. Hogyha egy biztonságos, kiszámítható céget akarsz, a portfóliódban viszonylag elfogadható osztalékkal, akár az Amgen is lehet a te versenyződ, nem hiszem, hogy a Covid miatt lenne most nyereségbeugrása a cégnek, mert itt látszik azért nincsen az a megugrás, hanem én szépen kiszámíthatóan növekszik ez a cég, szépen kiszámíthatóan növeli az osztalékait is. Nem sem rossz vétel, hogyha egy szép nyugodt kiszámítható portfóliót szeretnél. Ez a dollár, hogy most meddig fog gyengülni a forinthoz képest, én nem tudom, az ilyen dolgokhoz nem értek. Aki ért hozzá, az írja meg nyugodtan kommentbe. Én a kis grafikonomat, hogyha behúztam, így annak idején tudjátok az, hogy mondjuk egy 5 éves grafikonon hogy nézett ki, tudjátok, egy nagyon amatőr módszerre, hogy nézett ki, úgy hol kéne tartani most a forint dollárnak, így egyenes behúzok, akkor a 330 forint körül kéne lenni egy dollárnak. Hogy most vissza megyünk-e odáig, vagy maradunk itt magasabb szinten, én nem tudom ezt. Ez én hülye vagyok, úgyhogy ezt így nem tudok ebben állást foglalni. Oké, azt a zeneka, itt már talán egy kicsit így megint ogna bennem a bizalom az, hogy itt náluk nem a Covid vakcinák okozták a nyereség növekedésében, előtte való években azért nem nézett ki annyira jól a trendje a cégnek. Úgyhogy én ezt az AstraZeneca-t én most egy kicsit túlázottak is tartom, meg egy kicsit bizonytalan is vagyok a nyeresége szempontjában, hogy mennyire fenntartható ez a hirtelen nagy növekedés, amilyen 2021 óta van náluk. Én nem adnék nekik bizalmat ilyen szempontból. Kicsit túlértékelt is, meg kicsit bizonytalan is nekem az, hogy mennyire fenntartható a nyeresége. Meg az osztalék is egy kicsit alacsony, ha 2.23, szóval szerintem túltárgyaltuk azt a zenekát, én jelenleg nem venném. Viszont az elmúlt években a nyereség növekedése nagyon szép alakul. Bayer, én nem tudom, mi van ennél a cégnél, mert hogy ennyire beessen a részvény árfolyama. Most ez szerintem, ez az osztalék, ez valószínűleg az euró, mert hogy Germániában van, Germanyben van ez a cégnek a központja, Bayern, hogyha nem mondtam volna, Bayer AG. Azt hiszem, ők szponzorálják a Leverkusent is, de nem akarok hülyeséget mondani. És egyik az, hogy mondjuk pont amit én találtam, ez a BZF ticker szimból, ezt nem beszélsz ki, biztos, hogy jót találtam, mert kettő fajtát dobott fel. Az a baj az ilyen európai részvényekkel, hogy tudjátok, ez amerikai adatbázis, amit most használok, és az Amerikában az ilyen ADR-eket, akárki, nem akárki, de na értitek, hogy lehet származtatni, aztán az nem biztos, hogy a legjobbat találtam meg, de a lényeg, itt amit én találtam, az alapján nézve a nyeresége a cégnek annyira nem esett be, viszont a részvény árfolyama, mint az állat úgy beesett, 54%-ot az elmúlt startdátum 2017 óta. Én azt mondanám, hogy ez nem egy rossz vétel, amúgy, hogyha valaki akarná ezt csinálni. A osztalékait, azt én úgy gondolom, hogy ez az euró-dollár árfolyam miatt van benne ez az ingadulás. Érdemesebb ilyenkor a honlapjukon utána nézni alaposabban. Ott találtok olyat, hogy Investor Relationships, és aki ilyen európai céget akar esetleg venni, annak ajánlom ezt a... Ja, meg az, hogy az osztalék adózás valahogy másabb a német cégeknél. Na, ahogy így érzitek, elég bizonytalan, amikor ilyen területre kerülök, ami mondjuk nem amerikai cégről van szó, ott azért a magabiztosságom jelentősen visszaesik. És egyik az, hogy ADR-eknél nem vagyok biztos benne, hogy jó ticker szimból találtam meg. A másik az, hogyha német cégről van szó, akkor az adózás ott másabb, hogyha német tőzsdén, mondjuk frankfurti tőzsdén vásárolsz, azután érdemes utána nézni, hogy van ez. Érdemes utána nézni az Investor Relationship oldalán, hogy nézett ki az osztalék fizetése az elmúlt években. Én szerintem ez csak az euró-dollár árfolyam ingadozás miatt látok itt ilyen ingadozást, nem pedig az osztalékvágás miatt. A többi az nekem tökre úgy tűnik, hogy rendben van. Én azt mondanám, hogy ez egy nem egy rossz vétel lehet ez a cég. Egész jó nyereségpotenciál van rajta. Nekem tetszik. Amúgy. Most van-e valami balhé náluk, vagy ilyesmi? Ha te tudsz róla, akkor írd meg kommentben. Nagyon örülnék neki, kicsit az én tudásom is szélesedne azáltal. Én ezekről nem tudok, hogy van-e valami balhé most jelenleg azok náluk, de nagyon-nagyon feltűnő az, hogy mennyire elvált az olló. Itt most éppen befektető szempontból jó irányba nyílt ki az olló, mert hogy a cég nyereség az szép, viszont a árfolyama az beszakadt, mint az állat. Most gap szerint earninget, ezt nem biztos, hogy ezeknél jól fogom tudni. Lehet, hogy az a probléma, hogy hogy valami beruházást csináltak volna, ami éppen most mínuszba vitte a nyereséget. Mert hogy ha gap szerint earninget nézek, akkor ott azért most veszteségesnek tűnik a cég, ami szépen valószínűleg ki fog egyenesedni így a jövőt nézve. Lehet, hogy ez okozza ezt a hirtelen beesés, és mondjuk, hogyha Yahoo Finance-et néznék meg, akkor most nem látnék nyereséget náluk. Lehet, hogy ez okozza. A cégnek a magtevékenységből származó nyeresége az nem tűnik ilyen. Úgyhogy valószínűleg valami befektetést csinálhattak, vagy valami hasonló jellegű dolgot, ilyen, amit én nem nagyon tudok lekövetni, ilyen pénzügyi manipulációt, aztán az okozta azt, hogy most ugye nyeresége az beesett, a gap szerinti nyeresége, viszont operatív, a magtevékenység nyereség az tök szépen néz ki. És a gap szerintében is én úgy látom, hogy ott is azért ahhoz jövőt nézve rendben lesz a dolog. Nem egy rossz növekedés, az 8% növekedés évente. Én úgy gondolom, hogy ebből akármi is lehet. Én lehet, hogy bepróbálkoznék nála, ennél a cégnél, hogyha ugye az európai cégek érdekelnének, de jelenleg nem nagyon érdekelnek. Nézzük meg, hogy találok olyat, hogy financials be pénzéket. Mindjárt mondom, részvényszámot. Az egy picit növekedett, tényleg valamit, hogyha részvényt bocsátottak volna ki valami beruházás támogatása iránt. Hát az eladása egy kicsit olyan laposak, az nem a legszebb neki. Nem tudom, Németországban vannak-e külön adók így gyógyszeripari cégekre, és akkor az lett volna az, hogy... De nem hiszem. Azért szeretem az ilyen biztonságosabb országokat, mert ilyenekkel nem kell számolni akkor. Operatív cash flow és teljes hitelmutató. Igen, a hitelmutatója megugrott neki. Úgyhogy tudsz valamit, akkor írd már meg kérlek kommentbe. Itt ott nekem teljesen az érzés, hogyha valami felvásárlás lett volna. Hitelt is vettek fel hozzá, részvényt is bocsátottak ki hozzá, és a nyeresége is úgy látszik, hogy beszakadt valószínűleg azért, mert arra költik a nyereséget, hogy ezt finanszírozzák. Picit bizonytalanabb még nekem ez a dolog, de ha érdekelne a német tőzs, de én lehet, hogy ezt például egy ilyennek adnék egy kis kreditet, főleg, hogyha azt látnám már, hogy ez a 0% dividend yield, ez itt nem sok jót mutat, viszont itt meg látszik, hogy van dividend osztalék. Úgyhogy, ja, ennyit a Bayernről szerintem. Bristol Myers, nekem van, tudjátok, én vettem. Itt szintén felvásárlás történt, hogyha megnézzük a hasonló mintát látunk itt a felvásárlás, a beszakadó nyereség, és akkor utána pedig a további időszaknak a képe. Úgyhogy én amennyire értek hozzá, tudjátok, mint ahogy mondtam, én egy amatőr befektető vagyok. Én ezeket az mintákat, ezeket ilyen ismétlődő mintáknak tartom ilyen esetben. És hogy mi egy ismétlődő minta, ugyanez van náluk szerintem, nem merem így csípőből rávágni, de valószínűleg hasonlóan néz ki a hitelmutatójuk is, hogy megugrott akkor. Szóval ilyen ismétlődő mintáknak tartom, amikor gyanúsan megugrik a hitelmutató, gyanúsan beesik a nyereség, a gap szerinti nyereség, a operatív nyereség úgy látszik, hogy nőni fog a jövőt nézve, és esetleg a részvényszám is megugrik egy időszakra, akkor azok én paraszt logikám szerint azok ilyen felvásárlásnak itt is látszik, hogy megugrott a részvényszám. Hogy hívják, akkor azok ilyen felvásárlásnak a nyomai, hogyha simán a számok alapján mondanám. Hosszú távon nézve egy felvásárlás, az most persze lehet negatív is, pozitívan is jöhet ki belőle. Itt ebben az esetben a biztos, mert én úgy gondolom, hogy ők pozitívan fognak kijönni belőle. Úgyhogy én azért mertem venni belőle. Bocsánat, hosszú éveken keresztül eléggé lapos volt nekik a nyereség. Nyereségük, viszont most azért az utóbbi időben szépen megugrott, elég sok total return potenciálom van rajta, 3,2% osztalékkal. Osztalékot emeltek, van 6%-kal, ha jól emlékszem utoljára. A jelenlegi időszakban az nem tűnik olyan rossz emelésnek is, és azért egy A+-os credit rating. Én még azt mondom, hogy ez a Bristol Myers akár lehet vétel is, hogyha te úgy gondolod, de persze, mint mindennek, saját döntéseinek, saját magadnak kell meghoznod a döntést. Nem akarlak befolyásolni, csak mint egy haver, úgy beszélgetünk most. Oké. CVS. Ezt azért is emelem ki állandóan ezt a felelősségkizárásos témát, mert valaki írta, hogy tanácsadások engedélykötelesek, meg iskolakötelesek, nekem semmilyen iskolám nincsen, meg semmilyen engedélyem nincsen erre adva, úgyhogy tényleg ez csak ilyen, mint ahogy ezerszer elmondtam, amatőr okoskodás, azért akarom ezt így ennyire nyomatékosítani. Oké. CVS? Ez az, amit nem tudok, hogy furcsa nekem, hogy nekem szolgáltatónak tűnik, hogy a gyógyszergyárak közé hogyan jött be a dolog. Sokan szoktátok mondani ilyenkor, hogy ő nem emelt osztalékot már nem tudom hány éve. Valóban így van, nem emelt osztalékot. Ami olyan szempontból lehet jó is, hogy nem akarja, hogy túl nagy PO-t legyen. Úgyhogy én az ilyeneket szeretem, amikor így... Tudjátok, én nem annyira ilyen osztalék... Én az osztalék növeléseket nem annyira szoktam kivárni. Mert jó, az is érdekes, hogy a cég mennyire növeli az osztalékát. De én úgy vettem észre, nagyobb hasznot tudok azzal elérni, hogyha nem kivárom az osztalék növeléseket, hanem a PE részeket nézem inkább, hogyha alulértékelt egy cég, akkor inkább megveszem alulértékelten, és megvárom, míg mondjuk alulértékeltem magasabb osztalékkal, és megvárom, míg eldrágul a részvény, azaz a részvényára vetített osztalék alacsonyabb lesz. Ez azért szeretem jobban, mint hogy ülök akár túlértékelt cégembe is, mert hogy annak idején a kezdő osztalékom az milyen jó volt náluk, mert sokkal nagyobb tempóba tud változni mondjuk egy ilyen részvény árfolyam, például itt is, de mondjuk itt a múltban is nézve, hogyha mondjuk itt vettem volna meg alulértékelten, valószínűleg nagyobb tempóban volt a részvény árfolyam eldrágulás, és való én itt valószínűleg el is adtam volna. Sokkal nagyobb tempóban volt a részvény eldrágulás, mint az osztalék emelése neki. És ezzel, hogy utána megint váltok egy másik cégre, ami szintén magasabb osztalékú, de alulértékelt cég, szerintem így nagyobb tempóban tudom az osztalékaimat emelni, illetve nekem az a tapasztalatom, mint hogyha várok arra, hogy a céget mikor emelik meg. Ez az egyik. Meg a másik az, hogy ha eleve egy magasabb osztalék, kiinduló osztalékú céget veszek meg, akkor ki lehetne számolni, hogy egy adott, mondjuk egy 6-8%-os osztalékemeléssel, mondjuk 5%-os osztalékig mikorra ér el az adott cég majd. És mondjuk egy 277-es osztalékról azért elég sokára fog az odáérni, mondjuk egy 5% osztalékra, értsetek a gondolatmenetemet, még a 10%-ot is emel mondjuk évente. Az is egy ilyen kivárásos dolog, és én nem szeretem, amikor ilyen nagyon várakozok így ilyen szempontból, ilyen kicsit aktívabb fajta, nem vagyok annyira passzív típusú befektető, mint általában osztalék befektetőket szeretik bemutatni, vagy önmagukat szeretnék bemutatni, nem tudom. Úgyhogy nekem itt ennél a CSV-nél, CVS-nél, bocsánat, CVS-nél a jelenleg alacsony osztalék, az, ami nem annyira frankó, az, hogy nem annyira emeli osztalékát, az egy kicsit persze engem is elijeszt, ahogy viszont van rajta a total return potenciál bőven, ilyen szempontból megérni az árát. Nézzünk azért egy hitel. Részvény szám az úgy van stagnáló nála. Operatív cash flow, hitelállomány, total debt-et szoktam én nézni, kinek mi a mutatója. 18, hát az ötszörösétől kevesebbnek tűnik, úgyhogy talán még elfogadható elfogadható tűnik a hitelállománya nekem. Ha te szereted az ilyen típusú cégeket, akkor az a CSZ nem tűnik egy rossz vételnek továbbra sem az én szemszögemből. De nem venném az alacsony osztalék miatt. Ez már kicsit ilyen parásabb nekem ez a Gilead Sciences nevű cég, Gilead a ticker szimbola, mert itt annak idén, hogy ekkora megugrás volt a 2015-ben nyeresség szempontjából, részvényáról nem is beszélve, és aztán akkora nagy visszaesés volt, mint egy olajtó, azt nekem parát okoz. Jó, valószínűleg, hogyha azt így kisimítanám, akkor normálisabb ilyen, nézzünk egy 9 éves grafikont, akkor 7 éves grafikon, az a baj, hogyha egy 7 éves grafikon nézek, akkor 1.94-es növekedése van a cégnek. 1.94-es növekedés az nem visz messzire. A cégek amúgy az osztalékokat is általában az szerint tudják növelni, hogy ahogy a nyereségük növekszik. Ha a nyeresége növekszik a cégnek egy 2%-ot évente, akkor az nem fog 10%-ot osztalékot emelni. Úgyhogy én nekem ez a Gilead, ez nem, ezt én megmondom a frankot, passzolom. Nem is vizsgáljuk tovább. GSK, Magyarországon is van kirendeltségük, én úgy tudom, talán gyáruk is, de nem akarok hülyeséget mondani. Most ez a 2020-as nyereségbeszakadás, aztán utána, na egyrészt az, hogy már leve, 3,12%-os növekedés évente, ami nem nagy, és még akkor még a Jobbik irányt nézem, mert itt azért alacsonyabban volt a kiindulása és értékem, hogyha mondjuk egy 15 éves néznék, akkor még annyira se jönnek ki, mert akkor 2,17-es növekedés. Jelenleg nagyon alulértékeltnek tűnik, ami szempontjából nem rossz, 15,5 totál return potenciál évente, meg az 5,63 osztalék, az sem tűnik rossznak. Ő náluk már viszont kicsit gyanúsabb, hogy nem csak a deviza árfolyam miatt van az csökkenő osztalék. Utána, bár mondjuk a UK-be lehet, hogy a Brexit miatt a font az annyira megütődött, hogy a United Kingdom a helye neki. Lehet a Brexit miatt megütődött annyira a cégnek, vagy a fontnak az árfolyama, hogy azért tűnik így osztalékvágásos dolognak, de azért mindenképp megnézném a honlapukon, hogyha engem érdekelne ez a dolog. Megnézném a honlapukon a osztalékemelést fontban nézve. Nem tudom, én nekem ez a nagyon alacsony növekedés arra azért egy bizonytalanságot, én nem, nekem nem tetszik. Úgyhogy ennyit így erről. J&J. Ilyenkor szoktam mindig libabőrös lenni, amikor ilyen szép nyereségnövekedést látok, meg ilyen szép osztaléknövekedést látok. Régen annak idején mondták, mint most a 3M-nél mondják azt, hogy hatalmas nagy perek elé néz, annak idején ugyanezt mondták a Johnson & Johnsonnál is, és ott is volt időszak, amikor kicsit az árfolyama jobban megérezte. Jó, ilyen nagy távlatban már jobban kisimultnak tűnik az árfolyam, de volt egy idő, amikor én is vettem, és volt egy idő, amikor el is adtam. Úgyhogy szép cég, nekem tetszik, 7%-os, kicsit több mint 7%-ot növekszik évente, 2,74-es osztalék jelen, ami kicsit alacsony, triplás credit rating, ami egész jó. Úgyhogy ennyi, picit mindig túlértékelett, lehet megvenni, picit most is túlértékelt az én szememben. Azért megnézzünk egy hitelállomány grafikont. Elfogadható, az ötös szorzón belül van, meg szerintem ez valószínűleg tankönyvi példa lehet a részvény száma is. Ez egész cég egy kicsit olyan tankönyvi példa. A eladásai szépen növekednek, tankönyvi példa ez is, ahogy az előbb mondtam, és a kint lévő részvények száma szépen lassan, de csökkentik a kint lévő részvények számát, majd, hogy nem erre is azt lehetne mondani, hogy tankönyvi példa. 7%-kal csökkentik évente a kint lévő részvények számát. Szerintem ez az egész cég egy tankönyvi példa, az, hogy milyen egy jó cég. Johnson & Johnson nagyon jó cég. Még a növekedésem sem annyira lapos, mint mondjuk egy, ha jól emlékszem, nagy hirtelen akartam mondani, aki az Axdesolort, meg ilyesmit. Nem fog ezen bőtni, mindegy. Szóval nem rossz ez a növekedés. Lili Eli, én nem ismertem ezt a céget. Ahhoz képest nagyon népszerű lehet most a befektetők körében, mert iszonyatosan el van drágolva. Nem értem, hogy én az éreket sosem értem. Hogy ez most azért, mert olyan szép neve van, és hogy a mai fiatalságnak az ilyen Lili Eli nevű ötjjákok, ezek ilyen nagyon jól hangzalak, és nem tudom. Szóval 1,32-es osztalékkal. Jó, most a nyeressége valószínűleg növekszik a előrejelzéseket nézek. Akkor 25% nyereségnövekedést számolnak, de még ahhoz képest is túlárazott. Nem látom. A pluszos credit rating az nagyon szép, de nem látom benne a fantáziát befektető szemszögéből. Ez nagyon nem. A túlárazottsága miatt nagyon nem. Amúgy nem rossz lenne a növekedése, mondjuk, hogyha leveszem ezt a előrejelzések alapján kiugró növekedést, akkor már mindjárt rosszabb, mint a G&J. És ahhoz képest nézzétek meg az árfolyamát, az hol van az egekben. Én nem nagyon értem, most nézzük meg a gap szerint törnéget, az lehetne annyira kiugró. Igaz sem, még azt szerint se törnék olyan jónak. Úgyhogy én ezt így most így nem tudom eldönteni, hogy az M most mi a helyzet ezzel a céggel. Illetve azt tudom eldönteni, hogy nekem abszolút, nekem nagyon nem. A befektetések szempontjából LLY a ticker szimbólja. Merk, azért az előrejelzéseket visszaállítom hozzá. Nekem úgy emlékszem, hogy időben volt, vagy legalábbis akartam venni, vagy nem tudom, de az biztos. Úgyhogy itt azért nagyon jó árazást meg lehetett kapni, egy elég hosszú időn keresztül, itt azért 2021-től, hát 21 és 22 közepéig nagyon jó árazásban meg lehetett kapni ezt a céget. Most már egy árában van. A 11%-os évenkénti totális önpotenciál 2,73-as osztalékkal. Azért volt 3% feletti osztalék és 3,41 is. Én jelenleg most ezt nem venném, amiatt, mert hogy árában van. De A pluszos credit rating. Ezeknél a gyógyszeripari cégeknél azért elég sok ilyen tankönyvi példát találunk, hogy hogyan néz ki egy jól működő cég. Ez a Merck sem tűnik rossznak. Ahhoz képest mondjuk jó, egy időszakban nagyon belapos volt a nyeresége a cégnek, de nem tűnik rossznak. Amúgy én most jelenleg nem venném Merck. Moderna, én ezt nem tudom, én ezt a céget, ezt nagyon sokat hallottam annak idén. Itt a nyeresége, mint az állat úgy felment, aztán le is esett. Most ezzel mi történt? Nem tudom. Ha gondolod, írd meg kommentben, nem vágom ezt a sztorit abszolút. Egyrészt az, hogy miért csak, hogy USA cégről van szó, ahhoz képest nem látok csak egy 5 éves grafikont, hogy előtte KFT lett volna, vagy nem tudom, szóval nem nagyon vágom. És hogy mi volt ez a nagyon felugrás és nagyon visszaesés nyereség szempontjából is, és árfolyam szempontjából is. $450 árfolyamról visszaesett $174 árfolyamra, és szerintem nem a végénél tartunk még a dologba. Nem, abszolút az ilyeneket nagyon kerülöm. Osztalékot sem fizet, nem értem ezt a dolgot, hogy ezzel most mi van. Ugyanezt látom a gap szerint törnénkben is. Úgyhogy, ja. Novo Nordisk, ő egy dán cég, A-2-as credit rating, ami egész jó, ami a betűs, az mind jó. nekem legalábbis ADR-ről van szó, ezt a NVO ticker szimbolt találtam meg. Nagyon jó cégnek tűnik, 17%-os növekedés évente van fantasztikus. Ilyen, hogyha csak azért nézném meg a mondjuk az osztalékot nézem, csak az osztalékot nézem, csak a cég nyereség növekedését nézem, nézzétek meg, milyen szép grafikon. Ez is tankönyvi. Nagyon szép tankönyvi példákat látunk a mai napon. Csak az a baj, hogy az árfolyama viszont iszonyatosan elmaszálva, 40-es PE érték, hiába 17%-ot növekszik évente a cég, és hiába egy tankönyvi példát látunk. Tankönyvi példát látunk arra, és hogy lehet eldrágulni egy cégnek. Úgyhogy én nekem ez most nem ilyen szempontból. De azért megnézzük a hitel. Valószínűleg ott is tankönyvi példát látunk arra, milyen jó egy cég, majd mindjárt megnézzük. Csak így tippelek, nem láttam én előre. Operatív cashflow szépen növekszik, valószínűleg a hitel is növekszik, de nem is durva, ez még jobb cég. Kisebb az operatív cashflow-tól a hitele. Hát ez nagyon szép. Nagyon szép cég. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Itt nézzétek meg, az árbevétele is szépen növekszik. Hát ez ilyeneknél tényleg azt érzem, hogy kiráz a hideg így ilyenkor, amikor ilyen jókat látok. Nekem nagyon tetszik. Kint lévő részvény számot nézzétek meg, az is tankönyvi példa. Hát ez önmagában egy fantasztikus cég, csak kár, hogy ennyire el van drágulva az árfolyama. De Novo Nordisk vezetősége, meg úgy az egész cégre kompletten én egy nagyon-nagyon nagy gratulációt mondanék nekik, hogy nagyon szépen vezetik a céget. Részvényárfolyamuk el van drágulva eléggé, úgyhogy ne lepődjenek meg rajta, hogyha a jövőben néz valamikor, mint itt is már a múltban már volt hasonló időszak. Mondjuk 2016-ban, ha akarná az igazat, mi a franc van ezzel a... Na, itt is volt egy időszak, amikor nagyon el volt drágulva, én abszolút nem vettem volna, viszont volt egy beszakadás az árfolyamának. Ne lepődjenek meg, de valószínűleg az a cégvezetőség ez pontosan tudja, hogy mire számíthat a jövőt nézve, ilyen szempontból is, mert ez nagyon jó. Nekem úgy tűnik, egy nagyon talpra esett cégről van szó. Novo Nordisk a fantasztikus. Novartis 7,3%-os növekedés évente, ami tök jó. 7,8%-os Total Return potenciál évente 2,45-ös osztalékkal, én nem venném, mert nincsen alulértékelten. Svájci cég, duplás credit rating, valószínűleg ez is majdnem, hogy tankönyvi példa ez a cég, hogy mennyire jó, jól működik, valószínűleg ugyanazt látnánk a hiteleknél is, meg mindennél is, mert valószínűleg ezek erre a cégre is nagyon figyelnek. Nem tudom, a gyógyszeripő cégeknek a legtöbbje azért ez nagyon, nagyon meggyőző az én számomra, kivéve az értékeltségüket legtöbb esetben. Pfizer, itt ez a vakcinás kiugrás szerintem, ami jövőre nem fenntartható pont, emiatt parázok ezektől a kicsit, de 3,73-as osztalékkal, 12%-os total return potenciál évente, ami szerintem reális is lehet, A pluszos credit ratinggel. Ha egy ilyen nagyon nyugodt céget akarsz, szerintem a Pfizer az lehet a választásod. Azért voltak itt sokkal jobb időszakok a múltban, amikor sokkal jobban érdemes lett volna megvenni. De most sem annyira rossz. Én nem vennék belőle, azért mert nincsen annyira túlárazva. Vagy nincsen akkora kedvezmény rajta, hogy tudták ezt mondani. Azért attól, hogy megnézzük a hitelállományát is, meg ilyesmi. Szerintem ez valószínűleg annyira nem tankönyvi példa, de mindjárt majd meglátjuk. A részvény szám az nagyjából csökkenőtrend, valószínűleg itt van, hogy felvásárlás lehetett annak idején, aztán azért volt egy kicsit megugrás. Operatív cash flow. Total debt. Hát ez szerintem kimondottan tipikus arra nézve, hogy miért nem az utolsó évet érdemes vizsgálni, csak operatív cash flow, totál hitel, teljes hitelmutató arányában, mert az utolsó évben nagyon szépen nézett ki a valószínűleg a Covid vakcinák miatt az operatív cash flow-ja, előző években már kevésbé szép lett volna, úgyhogy ezért van az, hogy én itt minden esetben hosszabb távot néznék meg, de úgy még az is elfogadható. Ha jobban alul lenne árazva, jobban örülni neki, meg a 4%-os évenkénti növekedés, 4,4%-os évenkénti növekedés azért az nem egy akkora nagyon nagy növekedés. Regeneron, én túlárazottnak látom. Keresek egy olyan évet, tudjátok, amikor már volt nyeresége is a cégnek. 15%-os növekedés évente. Az nem rossz. Az a baj, hogy a jövőben nézve be fog lapósodni. Valószínűleg negatív total return potenciál lesz rajta, osztalékot sem látok nála. És nem azért nem látok nála, mert hogy kikapcsoltam volna. Úgyhogy én nem venném. Regeneront én nem. Roche, vagy hogy kell kejteni? Rövidebb távon nézve 4,18%-os növekedés évente, ami annyira nem erős, bár egy kicsit az előrejelzések jobban tudatnak. Nézzünk egy hosszabb távú grafikont, ott már azért sokkal jobb növekedés volt évente, és valószínűleg az utóbbi évek trendje, ami kirívóan belaposodó, mert ezután is, és ezelőtt is nagyobb növekedést láttunk ennél a cégnél. 8,8%-os növekedés évente nem rossz. Én azt gondolom, hogy valószínűleg a devizárfolyam miatt vannak itt az osztalék megingások, de hogyha svájci cégről van szó, duplás credit rating, ami tök jó. Az osztalék kicsit alacsony, ami számomra egy kicsit elriasztó. Total return potenciál 7,7% éven, ami szintén egy kicsit alacsony. Látszik azért, hogy volt jelentősen túlárazott is már a múltban többször, viszont volt már többször elég jelentősen alulárazott is ez a cég. Én az ilyen időszakokat szeretem vételre, jelenleg az inkább árában van, úgyhogy én ezt nem venném jelenleg. De azért megnézzük a hitelmutatókat. Oké, hitelmutató elfogadható, total debt 35 milliárd, 22 milliárd operatív cash flow, az 5-ös szózon belül van bőven. Eladásai szépen növekednek, erre mondhatnánk azt is, hogy tankönyvi példa. Kint lévő részvények száma az nagyon hajszányit növekszik évente, de annyira elhanyagolt, hogy én észre sem venném, ha én néznék erre a grafikonra. Sőt, hogyha 13 éves grafikon nézek, akkor még egy picit csökkenő. Ez inkább azt mondanám, hogy nulla a részvény számok változása. Elfogadható az én szememben. oké. Alacsony osztalék, utóbbi években alacsony növekedés, és árában van, nem pedig alulárazott. Én emiatt a dolog miatt nem venném jelenleg a Rosit. Sanofi volt többször alulárazott a múltban, volt, hát túlárazott, kicsit kevésbé volt, viszont a nyeresége 2010 óta lefelé menő trenden van. Nem tartanám egy, csak egy, hogy mondják ezt? Szerintem ez egy kicsit olyan trendszerű dolog volt, úgyhogy ezt én a 8%-os növekedést ezt én nem tartom normálisnak, valahol 15 éves grafikon nézek inkább, 0% növekedést, azt inkább reális, így az elmúlt, azért ez nagyon sok, a 15 év az nagyon sok időtartalom. És abban volt inkább csökkenés évente, mint növekedés. Ilyen szempontból nézve túlárazott volt azért ez a cég. 10-es PM mutató, jó, most akkor legyen 15-ös PM mutatóval. Nem tudom, miért nem a 15-ös PM mutatót adja ki, kicsit olyan meglepő számomra. Nem nagyon tudom ezt értelmezni, valószínűleg az itt a utóbbi évek csökkenése miatt nem adja meg neki a 15-ös PM mutatót. De a 13-as PM mutatóhoz képest most jelenleg egy kicsit alulárazottnak tűnik. 14,8%-os total return potenciál évente. Osztalék a picit alacsony. És azért a 2,45-ös növekedés az nagyon alacsony. Úgyhogy ha ennél, hát most jó, itt nagyobb osztalékemelést jeleznek előre neki, de hosszú távon nézve nem azt mondanám, hogy ez fogja vinni a prímet, ha csak nem. Nem. Nekem volt Sanofim, sokáig tartottam, alig nyerességgel adtam el. Még szerencsére szerintem itt a beszakadás előtt, úgyhogy nem gondolnám, hogy az vétel. Mint befektető. Most nem azért, mert hogy rossz cég, vagy ilyesmi, nem értek annyira a cégvezetéshez, de mint befektető, tudjátok, én ezt a szemszöget tudom csak képviselni jelenleg, mert hát az én pénzemről van szó, muszáj valahogy döntést hoznom. Oké. Ez a Vertex Pharmaceutical, ez olyan szép növekedésnek tűnik, nem tudom mennyire fenntartató, előrejelzések alapján nem fenntartató, azért volt benne 90%-os, 100%-os, 129%-os növekedés, még nincsen credit ratingje, valószínűleg hát pedig már régebbi cégnek tűnik, de nincsen neki credit ratingje, nincsen osztaléka sem, én már csak ezért nem venném, valamint a növekedés fenntartatósága az én szememben és az én fejemben azért jelentős kérdőjelek vannak. Itt a jövőre nézve 5-63-as növekedés jeleznek neki elő, ami alapján nagyon túlértékeltnek tűnik. Én nem venném. Úgyhogy Vertex Pharmaceuticals, nem tudom, hogy kell kéteni, én ezt nem venném. Zoetis, és akkor az utolsóhoz is értünk. Kiejtésen biztos szar, hát a részvény áradás az semmi jó. Nagyon szép, hogyha magát csak a céget nézzük, leveszem a nézzétek, mennyire gyönyörűen növekszik ez a cég. 14%-os növekedés évente, majdnem 15%-os növekedés évente, ugyanígy a osztalékos növekszik. Nagyon-nagyon szép cég. Mondhatni ez is egy tankönyvi példa, és egy tankönyvi példa annak is, hogy a túlárazottság az mit okoz. Hát itt volt neki 50-es PE értéke is. Én nem tudom, hogy miért és ki, és milyen megfontolásból adott érte annyit. Én most jelenleg a 34-es PE-t sem értem, hogy miért és ki, és milyen megfontolásból ad érte annyit. 0,89-es osztalék cínnél. Jelenleg ez a részvény kerül 167 dollárba. Én adnék érte 70 dollár körül, de inkább az alatt. Szóval látszik az, hogy nagyon nem találkozik a eladói, vevői szándék. Úgyhogy kell ezt mondani. Én nem fektetnék ebbe pénzt. De valószínűleg én lemerem fogadni, hogy miért. Maga a cég vezetése nagyon szép tankönyvi példába illően jól csinálják. Én nagyon elolvadok, amikor ilyen típusú céget látok. Valószínűleg tartom, hogy a pénzügyi vonala is, meg az ilyesmi, a hitelállomány ilyesmi, és ugyanezt látnánk, mint a hasonló típusú cégeknél. De azért, na, nézzünk rá, ne csak úgy levegőbe beszéljek. Lehet, hogy nem azt látjuk, majd mindjárt meglátjuk, hogy mit látunk, jól megmondtam. A revenue növekedése, árbevétel növekedése nagyon szép a cégnek. Kintlérő részvények száma csökken, nem a nagyon nagy tempóban, de azért csökken, ami tök jó. Eddig még mindig állatankönyvi példa, cégvezetésre vonatkoztatva. Volt olyan kérdés annak én, hogy cégvezetést mennyire szoktam megnézni. Én így nézem meg a cégvezetést, hogy hogy látom a cég anyagi helyzetét hosszú távon, mert olyanokat, hogy mondjuk elmegyek és beszélgetek Jamie Dimonnal, meg ilyesmikkel, én nem tudok csinálni. Úgyhogy én csak ezt tudom, hogy következtetések alapján. Hitelállomány, akkor operatív cash flow 2 milliárd, hitelállomány 7 milliárd, 5-ös szózon belül van, elfogadhatónak tartom. Jobb lenne kevesebb hitelállomány persze, de ez van. Úgyhogy ez a cég, ez az én szememben tankönyvén szép cég, és tankönyvén túl van árazva, amiért én nem venném meg. Nem értem ezt a fajta részvényárazottságot. Azt sem értem, hogy miért vásárolnak egyetlen vissza ilyenkor cégek részvényeket, hogyha ilyen árfolyamon forognak. Ilyen szempontból talán, hogyha kicsit ugye a tőzsdéhez is értenek jobban, most nagyképűen mondom, de a cégvezetők. Lehet, hogy mondjuk bónuszokat ilyesmit a részvény árfolyam alapján kapnak, de hogyha egy cégként nézném, lehet, hogy én még bocsátani kis kirészvényeket. Megmondom a frankót, lehet, hogy még bocsátani kis kirészvényeket, mondjuk a Tesla, ilyesmi, és akkor a növekedést még talán lehetne fokozni, úgyhogy kibocsátott részvényekbe be van tőkével befektetni a pénzt, mert hogy annyira magas értékeltségen megveszik az emberek a cég részvényét, hogy ilyen szemszögből már akár érdemes lenne részvényt kibocsátani. Részvény visszavásárlást nem annyira csinálnék. Sőt. Oké, na, csak erről ennyit. Zoet is szuper cég, de baromira túl van árazva. Hát ennyit erről. Ennyi volt a móka mára. Remélem tetszett az a videó. Úgyhogy kicsit hosszú lett, de előre beharangoztam. Kicsit hosszú beszélgetős típusú műsor. Vigyázz magadra, és hogyha van hozzáfűzni valód ezekhez a cégekhez, akkor nagyon szívesen veszem. A jövőt nézve, én nekem az a tervem, hogy így ezt, ezeket fogjuk megnézni, hogy leszűrök majd ilyen automakers, airlines, airports, és akkor így tovább szűrögetek majd le iparágakat, és nem is tudom, hogy az is iparág, hogy kikötők, meg hogy az airport is iparág. Ilyeneket én nem is gondoltam egyenlőre még rá, de majd meglátjuk. A bányászatot sokan kérték, ott azt hiszem sok a rejt benne. Én azokkal, mint tudjátok, az is számomra egy kicsit olyan bizonytalan terület. Úgyhogy de szerintem érdekes lesz majd. Lehet, hogy ABC sorrend szerint megyek majd végig az iparágokon, meglátjuk majd a jövőt. Vagy ha nagyon sok kérés érkezik valamelyik típusú iparágra, akkor ezek közül, akkor lehet, hogy ezt előre veszem majd. Heti egy-két ilyen típusú műsort akarnék. Úgyhogy vigyázz magadra. Szép napot. Ciao.